a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Végottóval, a Surgeon Tanácsadó ZRT egyik alapító társ tulajdonosával. Itt az előző részben sok mindenről beszélgettünk, hát természetesen a COVID kapcsán is beszéltünk pár szót, bár egyébként még kifejezetten a COVID tapasztalatokról még nem sokat, viszont döbbenten hallottam, hogy nagyon sikeresnek tűnő vállalkozások, kis és középvállalkozások nem rendelkeznek stratégiával, illetve mondjuk nem mérik vissza a saját teljesítményüket. Sikeresek és ennek örülnek. Azt tudják, hogy mennyit keresnek, de azt nem tudják például, hogy mennyit vesztenek bizonyos boltokon, és hát még sok minden másról beszélgettünk, és azért még leragadnék itt. Ugye van ez a hármas terület, amin egy tanácsadó cég igazán tud segíteni, ugye az egyik a HR, vagy hát személyzeti politika. A másik az értékesítés, ugye ez minden azon dől el, hogy sikerül eladni az adott terméket, illetve hát a vállalaton belüli folyamatok a másik, illetve hát a controlling, amire nagyon oda kell figyelni, hiszen ott dől el egy csomó dolog. És egy példát is említett Végottó itt, hogy az egyik vállalkozás egy hitelfelvételhez kért egy ilyen controlling segítséget, és ennek kapcsán kiderült, hogy hát bizony neki nincs szüksége most hitelre. Bár ő úgy érzi, de inkább arra van szüksége, hogy rendezze a sorait. És akkor én itt maradnék ennél a visszamérésnél, hogy nekem ez egy ilyen természetes dolognak tűnne, hogyha én mondjuk vállalkozást kezdenék, hogy azért azt mérném. Hát már csak azért is, hogy tudjam, hogy melyik munkatársamnak mit köszönhetek. Illetve, hogy ki az, aki többet húz, és ehhez képest nem is fizetem meg, és lehet, hogy a legjobb emberemet fogom elveszíteni, anélkül, hogy tudnék róla valamit. Ennyire nem érzik ezt, vagy pedig itt is igaz az, amiről szó volt, és akkor most hát tényleg átadom a szót, hogy azt gondolják, mivel hogy kézi vezérléssel működik a legtöbb ilyen vállalkozás, hát ők ismernek mindenkit, meg hát vele őszinték az emberek, majd oda jön, azt elmondja.
Igen, megint minden összefügg. Tehát egyrészt van ez, amit itt a végén mondtál, hogy ha a céges eredmények rendben vannak, és azt tudjuk, hát ugye a mérlegünk készül, stb. Nem mondom végig, akkor abból látunk mindent. Tehát az a részleteknek a hiánya, ez a probléma. Másik oldalról meg, ahogy minden összefügg, a folyamatból indul ki minden. Tehát ha megvan a teljes céges működés folyamata, azt szoktam mondani, hogy tudjuk-e azt, hogy onnan kezdve, hogy felmerül egy igény az ügyfelünktől, odáig, hogy kiszámláztuk és be is fizette, milyen folyamaton keresztül megy végig ez az egész. És ennek a folyamatnak a hiánya okozza azt, hogy nem tudunk visszamérni se. Tehát nincs mit visszamérni. Tehát ha nincs az kitalálva, hogy indulok akkor az értékesítéstől, hogy azt gondoljuk, hogy egy adott hónapban mondjuk 3 ügyfelet kellene egy értékesítőnek behozni. Ezt visszamérjük egyáltalán. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kéne menni egy héten mondjuk 5 vagy 10 tárgyalásra. És akkor tovább lépek a controlling területen. Ki van azt találva, hogy adott ügyfeleknek körülbelül havonta mekkora árbevételt gondolunk, hogy hoznak? És azon körülbelül mekkora költségünk lesz? És akkor innen kezdve a kettő különbségéből mennyi profitunk marad egész egyszerűen számolva? Vagy csak minden kupacban van, minden csak cégszinten? És a HR-en ugyanez. Tudjuk azt, hogy itt nálunk dolgoznak, mióta vannak itt, milyen teljesítményük van. Használjuk ezt a teljesítményértékelést, ha csináljuk egyáltalán, bármire is. És visszamérjük azt, milyen fluktuációnk van a cégnél, ugye óriási probléma az elmúlt éveknek, ugye a egyik legnagyobb problémája volt, főleg gyártó cégeknél. Nézzük-e ezt, és tudjuk-e, hogy miért mennek el az emberek? Tudjuk-e például, kit mi motivál? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a leges, legfontosabb dolog, hogy megtaláljuk a munkatársaknak a motivációt, és az majdnem mindenkinél más. Az a nagy baj, ha nem tudom. Ha tudom, mi az, majdnem mindegy, mi az, meg tudom oldani. Tehát, hogy ezeknek a részleteknek a hiányára gondolok én, mert felső szinten persze, hát a céges bevételemet tudom, a céges profitomat tudom. Na de amikor már 40-50 emberem dolgozik, ott az egyéni dolgokat már nem tudom. Ahogy mondtam, már csak ismétlem magam, 50 ügyfelemből nem tudom 48-nak, hogy körülbelül mekkora volt a profit. Kire mennyit költöttem, ugye? Tehát ezeknek a hiánya, és ez szerintem minden abból indul ki, hogy egy alapvető folyamat, akár itt a stratégiai visszatérhetünk, van-e vagy nincs?
Most van itt még egy probléma, és aztán utána még rengeteg dologról szeretnék beszélni, és nem ugyanezeket a köröket futni, csak én azt gondolom, hogy ezek azért is érdekesek, mert valószínű, hogy a hallgatóink között is sok a kisvállalkozó vagy középvállalkozó, és hát ha ő is elgondolkodik ezen, hogy érdemes ezeket legalább leülni egy kockás papírral és végig gondolni, hogy mi hogy működik a cégnél. De említetted itt az értékadást, vagy az értékajánlatot, ahogy ti hívjátok, tehát hogy hogyan tudtok ti mondjuk értéket adni az ügyfélnek, de hogy ugyanezt ők is végig gondolják, hogy ők tulajdonképpen tudnak-e értéket adni. Egyáltalán én ezzel találkoztam már többször, hogy ember azt gondolja, hogy hát ez egy jó kis cucc, a többiekhez képest kicsit olcsóbban is adom, hát persze, hogy meg fogják venni. De hogy mit adok, mi az ajánlatom, az így nincs kitalálva. Legalábbis ezt vettem ki a szavaidból.
Ez így van. És ugye itt azért nagy különbség van mondjuk egy terméket értékesítő, vagy egy szolgáltatást értékesítő cégnél. De az igazi érték, amit én átadok, az az, ami az én ügyfelemnek érték lesz.
Na igen, és ezt nagyon nehéz egyébként tisztázni? Vagy azért ezzel is tisztában vannak, mert a szünetben mondtál valamit, és nem akarnám elvinni ezt a dolgot, de mondtad, hogy itt sok ösztönös zseni van egyébként Magyarországon.
És ez így is van. Nem, megint azt mondom, hogy meg kell velük fogalmaztatni. Tehát tudják sokan, vagy magukban benne van, de nagyon érdekes, amikor a szemükön látni, hogy milyen jó ezen egy kicsit gondolkozni. Beleértve például a céges missziót is, vagy víziót. Hol akarok én lenni, hogy akarom, hogy engem lássanak kívülről például. És ez mennyire van arányban azzal, amilyen tényleg vagyok. Tehát szerintem nagyon klassz ez a procedúra, nekem az is nagyon tetszik, mert amikor ott ülünk, mi ezeket egyébként együtt csináljuk. Tehát még egy olyan különbséget véltünk felfedezni az általános tanácsadói működéstől, hogy nem hazavisszük a munkát, és már magunk kitaláljuk, hanem nagyon sok, hát ugye ez a workshop most egy elterjedt szó, tehát együtt dolgozunk a tulajdonossal, meg egy pár általa kijelölt kulcsemberrel, ami azt jelenti, hogy közösen gondolkodunk. És a közös gondolkodásban például ők fogalmazzák meg ezt az értékajánlatot, és nagyon szépen meg tudják fogalmazni, de előtte senki nem próbálta.
De most egy érdekes dolog ez, hogy tulajdonképpen még akár volt olyan helyzet, amikor ti vittétek be ezt a fajta metodikát a cégbe, hogy üljünk le együtt és beszéljük meg?
Abszolút, persze, abszolút. Tehát azért ugye megint nagyon, még a KKV-n belül is azért nagyon sokféle cégtípust kell megkülönböztetni. Tehát tényleg azért találkozunk olyannal, hogy 3-4-5-en vannak, és a tulajdonos tényleg teljes mértékben éjjel-nappal dolgozik, és van egy pár embere. Aztán lépünk egy kategóriát 50-60 főnél körülbelül, és ezekről vannak ugye a KKV a hivatalos megfogalmásban 250 főig. Tehát azért a 200 fős cégeknél már több struktúrával vezetőkkel, de ott is sokszor hiányzik a tapasztalat, hogy ezt hogy kell csinálni. Már érzi a tulajdonos, hogy egyrészt ne ő legyen az egyetlen, hátra is lép, ott már sokszor a tulajdonos ügyvezető pozíció próbál elválni, de ezt a próbálszót háromszor aláhúznám, mert nem mindig megy könnyen, és ott már lehet, hogy van értékesítési vezető, lehet, hogy van HR vezető, lehet, hogy van controlling vezető, de ha az ő tapasztalatuk sem abból a környezetből jön, hogy kell mondjuk ezt az egész struktúrát, folyamatokat fölépíteni, akkor sokra nem jutunk, csak vannak vezetőink kinevezve. És akkor itt jön még egy téma, hogy ezeket a vezetőket például képzi-e, tehát próbál-e nekik segíteni. Tehát megint mondom, minden összefügg, de azt szeretném akkor így úgymond élőben is elmondani, hogy az tényleg fantasztikus, hogy zseniális ötletekkel, nagyon kemény munkával milyen sokan jutottak nagyon szép eredményekhez. Tehát mi maximálisan azt valljuk, hogy ezen még jobban lehetne dobni, és még jobban lehetne fejlődni, meg több eredményt csinálni. Főleg egyébként, ami hiányzik, az a hosszú távú értékteremtés. Tehát ugye az, hogy az éves árbevételem oké, meg az éves profitom oké, de a cégem értéke hosszú távon akkor lesz tényleg cégérték, ha folyamatosan vagyok profitábilis, vannak működési struktúráim, vannak embereim, ahogy már az első részben mondtuk, és ha oda jutok, hogy hátralépek, vagy eladom, akkor ennek lesz igazából értéke, nem annak, hogy elolvassa valaki a mérlegbe, hogy XY forint volt a profitom.
És akkor én itt visszakanyarodnék a Covidra. Mert ugye szó volt itt az általános problémákról, hogy mivel szembesültök egy kis és középvállalkozónál, és hát ugye valahogy elfelejtettük itt a nagyvállalkozásokat, meg a nagyvállalatokat, mint mondhatott egészen más típusú tanácsadásra van szükség, hogy kifejezetten egy ilyen vezetőképzés, vagy akár középvezető, alsóbb vezető képzéséről van szó ilyenkor, mikor ti oda mentek tanácsadóként. Te, hogy az általános problémákon túl, a Covid-ban mi volt a legnagyobb problémátok, vagy mi volt az, amit nagyon kellett most kezelni? Hát gondolom a home office az egy olyan történet, már mindenkinek a könyökén jön ki, ami megint csak egy, főleg egy kis vállalkozónál, főleg ebben a, és én most senkit nem akarok megbántani, meg nem is, csak hogy találkozom ezzel a gondolata, hogyha nincs itt előttem az ember, akkor nem tudom, mit csinál. És ez a bizalmatlanság, talán ez egy jellemző Magyarországon, ugyanúgy is minden szinten.
Igen, hát ebben a tekintetben tényleg aztán óriási különbség van a nagyvállalatok meg a KKV-k között. Én azt láttam a KKV-knál, hogy a home office-ra való átállásnak a szükségessége az nem volt kérdés. Nyilván technikailag is meg kellett oldani, és míg a nagyvállalat ezt nagyon gyorsan megoldotta, egy kisebb vállalat picit lassabban. De ahogy mondod, honnan fogom tudni, hogy mit dolgozik a kollégám, a beosztottam, mennyit dolgozik, ez a nagyvállalati környezetben hamar kialakult, ugye ott azért komoly mérési rendszerek működnek, teljesen mindegy, hogy ott vagyok, vagy nem vagyok, de a kisvállalatoknál ilyen sok helyen ez előkerült, és kellett abban segíteni, hogy azért, mert távol van valaki, nem jelenti azt, hogy nem tudom a munkáját mérni, hiszen nem munkaidőt mérünk, hanem teljesítményt. Szerintem ez is például egy óriási gondolkodásbeli különbség, hogy az embereket nem azon kell megmérni, hogy ott ülnek az asztalnál, mert nagyon klasszul lehet az asztalnál is más csinálni, hanem azon kell megmérni, és ezért megint, bocsánat, hogy visszamegyek megint, ha van folyamatom, ha ki van találva, hogy XY-nak mi a feladata, ugye ezt a KPI-t, ezt a kulcsmérő számokat szoktuk mondani. Ha megvan mondani, hogy eddig kell eljutnod péntekig, akkor pénteken nézzük meg, hogy meddig jutottál. És itt jön, amit kérdeztél, a visszamérés, de pénteken kérdezzük meg, meddig jutottál. Tehát akkor sem legyen az, hogy majd 2-3 hét majd jövünk rá, hogy valami nem működött. Ha ez be van állítva a rendszerbe, és ezt nem kell túl gondolni, tehát nagy valaki azt gondolja, hogy mi azt szeretnénk, hogy a KKV-knak óriási és őrült közlekedéssel fantasztikus rendszereket kell kiépíteni. Erre a legegyszerűbb rendszerek elégek, vagy elegendőek. Az, hogy lássam, adjak feladatot, az tiszta legyen, és aztán azt vissza tudjam mérni, hogy elvégezték-e vagy sem.
És hát igen, itt most megint visszakanyarodunk oda, hogy egyébként tudják-e, hogy megvan-e az alkalmazottaknak, vagy a munkatársainknak, vagy a munkatársaknak a megfelelő információ mennyisége arról, hogy mit csinálok, miért csinálom. És legtöbbször ez is egy érdekes dolog. Ezt egyébként még sokszor nagyvállalatoknál is problémát jelent, hogy sokan bejárnak, csinálják, amit csinálnak, gyártják a papírokat, nem tudom mi, de hogy igazán, ha az ember leülne vele megkérdezni, te miért csinálod ezt? Nem tudom én, a fizetésem. Nagyjából ilyen válaszokat lehet kapni. Tehát, és akkor innentől kezdve, de aztán te elmondod, hogy ez így van-e, csak én ilyen alkalmazotti szemszögből azt látom, hogy sokkal kevésbé kell az embert ellenőrizni, meg mérni, visszamérni, hogyha tudja, mit akar csinálni, és egyszerűen ezt így saját ügyének is érzi.
Így van. Itt most hadd legyek akkor vezető. Ugye jó magam is voltam, jó sokáig felső vezető. Transzparencia címen mondtuk azt mindig, hogy az embereknek tudni kell azt, és teljesen itt szerintem, hogy nagyvállalat vagy kicsi, hogy merre megy a cég. Tehát egy alapvető célt mindenkinek a szeme elé kell állítani cégszinten, és ugye klasszikusan ezeket bontjuk utána vissza, hát egy nagy cégnél nyilván akár divíziókra, üzletágra, egy kis cégnél ugye emberekre is visszabontjuk, és mindenki látja, hogy ha idáig elmentem, akkor végzem a dolgomat jól, akkor lesznek velem elégedetek, akkor lesz megveregetve a vállam, és kapom meg hozzá a bónuszomat is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy transzparensen kommunikálni kell az emberek felé, tehát be kell őket vonni, talán ez a jó szó, és akkor lesznek sokkal lelkesebbek a cél irányába is. Még egyébként akkor is, ha nem mindegyik céllel értenek egyet, de legalább látják, hogy mi az. De a legborzasztóbb a nagyvállalati környezetben is az volt, mikor fél év eltelik, és fél évkor mondják azt magunknak, hogy hát én nem is tudom, hogy mi a feladatom. Vagy a célom. És hogy ebben mind a két szegmensben bőven lehet előrelépni, de a kis cégeknél még jobban, mert ott általában, hogy mi a cél, az csak a tulajdonos tudja.
És ugye ilyenkor jön az, főleg itt a COVID kapcsán aztán sűrűn előjön, hogy a támogatásokra nagyon nagy szükség van, és hát természetesen vannak olyan iparágak, ezt már, és aki benne van, az sajnos nagyon a bőrén érzi, de hát mindannyian halljuk, hogy bizonyos szakmákban effektív a fizetések kiegészítésére, a bezárások miatti költségek elviseléséhez van szükség támogatásra, de nagyon sokaknak mondjuk csak az átstruktúráláshoz kellene némi anyagi segítség. És hát ugye nagyon sok szó esik itt a különböző, akár uniós, vagy egyéb kormányzati támogatásokról. Ezeknek a hasznosulását ti hogy látjátok? Mennyire készek erre a vállalkozások? Ugye az ember azt gondolná, hogy ha nincs struktúra, akkor oda elég nehéz bestruktúrálni bármit.
Igen, ez így van. Hát az első kategória, ahol a túlélésről van szó, azokban az iparágban az sajnálatos, és ott tényleg erről beszélgetünk, úgyhogy a második csoportról beszéljünk nyilván. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy ezek a támogatások léteznek, és ez kell. De a legnagyobb probléma nem azzal van, hogy mekkora pénzre van szüksége mondjuk egy kis és középvállalkozásnak, hanem hogy mit csináljon vele. Tehát, hogy van-e benne tudatosság arra, hogy ezt hogy használja fel a leghasznosabban. Tehát ezért mi azt mondjuk, hogy a pénzbeli támogatás nagyon jó, de nem ér semmit, vagy nagyon keveset ér, tudás támogatás nélkül. És nagyon egyszerűek a példák. Tehát olyat is hallottam egyébként, ahol azzal is gondol, hogy már évek óta kint van a támogatás, és még nem valósult meg belőle semmi. Ugye ezek a támogatások mindig kötöttek azért ahhoz, hogy ebből meg is valósuljon valami. Nem tudják, hogy kell jól felhasználni, mit kéne vele csinálni. És hát megint mondtál nagyon jót, hogyha alapvető struktúra nincsen, akkor a támogatás felhasználása is sokkal nehezebb. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a KKV-k fejlődésében óriási lehetőség van. Ugye elmondtuk itt a beszélgetés közben, hogy milyen sok és milyen nagy méretben és milyen sok foglalkoztatottal működnek, de a támogatásnak, a pénzbeli támogatás mellé kell a tudástámogatás, és mi ebben szeretnénk jelentősen részt venni.
Na jó, de hát erre van-e igény? Tehát, hogy ezt látják már a vállalkozások? Mert ugye sokszor megint csak kisebb vállalkozásokat vezető, egyébként elképesztően jó fej emberek, akik, ahogy te is mondtad, szinte zsenik a maguk területén, arról panaszkodnak, hogy ők már igazából nem is nagyon pályáznak, mert tényleg ezzel csak a sok meló van, és aztán kapnak egy csomó pénzt, amit nem is igazán tudnak jól elkölteni, mert mindenhol mindenféle kötöttségek vannak, és ezzel ők nem tudnak mit kezdeni. Ti abban tudtok segíteni, hogy ez az érzés megforduljon?
Igen, mert a tudatosság hiányzik itt is, meg a, meg azért az alapvető akarat is nyilván, hogy azzal is számolni kell, hogyha valaki 20-25 éve ugyanazt csinálja, és ahogy mondtuk, tényleg egy ilyen nagyon messziről nézve nagyon klasszul működik, tehát jó árbevétel, jó profittal, nem tudni, hogy ő még motivált-e egyáltalán arra, hogy még tovább lépjen. Tehát ilyet is sokat látunk, aki kicsit úgymond kiégett már abban, hogy 25 éve ugyanazt a vállalkozást mondjuk elfogadható profittal csinálja. De aki ezen túllendül, vagy még nem itt tart, vagy kicsit más a habitusa, tehát a fejlődésre teszi fel a jövőjét, hogy így mondjam, ott maximálisan erről van szó, hogy abban lehet segítséget adni, hogy ennek a pénznek a felhasználása ez hasznos legyen, és az pedig ezekkel a struktúrákkal lehet megoldani, azt gondolom.
Van itt még egy kérdés, ami nem tudom, hogy mennyire csapódik le nálatok, vagy akkor lehet, hogy másik oldalról feltéve lehet, hogy azok a vállalkozások, amelyek mondjuk nem a teljesen fehér zónában képzelik el a működésüket, vagy úgy gondolják, hogy a magyar körülmények, ezt is nagyon sokszor lehet hallani, ilyen közhelyszerű, hogy hát Magyarországon azért kell egy kicsit okoskodni ahhoz, hogy az ember a nap végén vagy a hó végén egy kicsit jól jöjjön ki a buliból, de hogy erre ráláttok-e, hogy ez még mennyire része a magyar vállalkozói szektornak?
Én úgy gondolom, hogy ott van még, de van egy nagyon jelentős átrendeződés, és azért azok, akik nagyon komolyan fogják fel a működésüket, és tényleg szeretnének hosszú távon, stabilan, jól és nyugodtan működni, azok ebből a területből már kimentek. Úgyhogy én most már egyre kevesebbet ilyet látok. Amikor oda kerülünk ilyen helyzetben, azért nagyon-nagyon-nagyon komolyan aláhúzzuk mi is, hogy egy hosszú távú működésben azért az nagyon fontos tud lenni, hogy ez úgy működjön, ahogy kell. Van ilyen tendencia, ilyennel kevesebbet találkozunk, és én mindenképpen a tendenciát jónak érzem, a jó irányú elmozdulásnak érzem.
De hogy itt van egy ilyen probléma legtöbbször, hogy azt érzi, hogy ha nem itt csinálnak, akkor nem lenne elég a bevétel. De hogy rá lehet világítani mondjuk hatékonysági kérdésekre, nem? Tehát ugye ez megint egy olyan pont, hogy
pont megint erről van szó, így van. Tehát ahelyett, hogy azzal próbálnék magamnak, hogy akkor ilyen nagyon póriasan mondjuk több pénzt csinálni, hogy nem úgy teszem a dolgomat, ahogy kéne, ehelyett fordítsam arra az energiámat, az időmet, hogy én hatékonyabban tudjak működni, akár növeljem az, de tök egyszerű ez a hatékonyság. Maradjunk, hogy árbevételt tudok növelni, költséget tudok, ha nem is csökkenteni, legalább szinten tartani, és ezáltal egy hatékonyabb működéssel az embereket jó helyre rakva, őket motiválva, támogatva, controlling rendszert működtetve profitábilisabb leszek. Tehát ne azt a könnyű végét fogjam meg, amit mondtál, hogy akkor abból lesz több profitom, hogy kicsit szürkén működök, hanem fogjam meg azt a részét, hogy tényleg igenis a vállalkozásomat javítva és fejlesztve fogok tudni oda eljutni, hogy folyamatosan növekszem. De egyébként a nagyobb része a cégnek nagyon tudatos azért ebbe, azt gondolom. Tehát érzik azt, hogy ez a jó út. És ezen szerintem egy picikét, ha figyelmüket fölhívjuk, ezen sokat lehet változtatni.
Na jó, hát én is erre gondoltam, hogy azért akárhány sikeres vállalkozó ült itt ebben a stúdióban, mindenki ezzel kezdte. Hogy igazából a sikernek az egyik záloga az, hogy ő úgy működik, hogy nyugodtan le tud feküdni esténként, és nem kell attól félni, hogy az adóhivatal ébresztire.
Pontosan így van. És még hozzátenném azt is, hogy ez a régen jobban jellemző ki, hogy van, meg mennyivel van bejelentve dologra is, aki komoly vállalkozó, és mi is ezt halljuk sokan, azt mondja, hogy én úgy akarok nyugodt lenni, és az embereimet úgy akarom magamnál tartani, hogy mindenki azzal a fizetéssel, tisztességgel, mindent elszámolva, be van jelentve, fizetjük utána a TB-t, úgymond. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar vállalkozói rétegnek nem csak a krémje, hanem a jól gondolkozó része az abszolút ebbe az irányba gondolkodik és működik.
És hát ugye a nagyvállalatokat most egy kicsit elhanyagoltuk, de gondolom én, hogy ilyen problémák például a nagyvállalatoknál nincsenek. De akkor ott mi a fő probléma? Hogy vannak egyáltalán komoly problémák, vagy ott már csak ilyen kis farigcsálás van, vagy irányba állítás?
Így van, ilyen jellegűek nincsenek. Ott azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az értékes közép- és felsővezetőket, akár kulcsembereket képezzék ezek a cégek, foglalkozzanak velük. Ahogy az elején elmondtuk, hogy két dolgon fog múlni a jövő, digitalizáción és az emberi erőforráson. Tehát a nagyvállalatok foglalkozzanak a vezetőik fejlesztésével, és megint azt gondolom, hogy mi ebben ezzel a csodás társasággal komolyan tudunk segíteni.
De hát ugyanez igaz a kis és középvállalkozásokra is, hiszen ott is tulajdonképpen az emberek lesznek a kulcsai.
Ez így van, ez abszolút így van.
Hát legyen már ez a végszó, az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Végótónak, a Surgent tanácsadó egyik alapító társtulajdonosának, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en, ahogy megszokhatták, nem sokára a hírek következnek, azt követően pedig különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.